A vonalban pedig Nagy András, az Erste részvény elemzője. Szervusz András, szép napot neked!
Üdvözöllek, és köszönöm a tisztelt hallgatókat is!
A franciák kormányválságról és ennek költségvetési, illetve gazdasági hatásairól beszélgetünk majd a következő percekben. Mennyire szeretik a piacok a kormányválságot?
Alapvetően nem szeretik a piacok a kormányválságot. A kötvénypiacon jobban érződik ennek a hatása. A részvénypiac az viszonylag nyugodtabb, és ennek az a magyarázata, hogy a francia részvénytársaságok, a Kekkeronnak a tagjai, ők azért elég erőteljesen exportirányú kitettséggel rendelkeznek. Nagyjából azt lehet mondani, hogy a cégeknek a kétharmadának a bevétele az inkább exportból, tehát külföldi piacokból származik. Emiatt viszonylag érzéketlenek a belpolitikai, francia belpolitikai eseményekre. Ez alól azért némileg a bankok kivételnek számítanak, hogy a bankoknál két történet van. Az egyik az, hogy ők nagyon erősen függenek a belföldi gazdaságnak az alakulásától, a másik pedig az, hogy azért ők jellemzően jelentős állampapír portfólióval rendelkeznek. Ugye ez francia bankoknál értelemszerűen francia állampapír portfóliót jelent, és hát ahogy a francia kötvény felárak azok emelkednek, az nyilván nem segíti a bankok könyveiben található állampapíroknak a megítélését sem.
Na most azt tudjuk, hogy a politika az egy sajátos műfaj, de ilyenkor mondjuk a bankok részéről van valamilyen finom lobby tevékenység, hogy tessenek már megegyezni esetleg, mert hogy ez senkinek nem jó, ami most van?
Hát a színfalak mögé nem látunk be, de hát nyilván mindenkinek az lenne az érdekes, ilyen szempontból bankok nem csenek különleges helyzetbe, hogy legyen valamiféle megállapodás. Erre azért nagyon kicsi szerintem az esély. Ugye egy nagyon nehéz helyzetben van most valójában a francia politika, és hát főként a köztársasági elnök Emmanuel Macron. Ugye kettő tényezőt kell látni. Szerintem az egyik az az, hogy van egy nagyon töredezett parlament, nagyjából három nagy tömbbel, ugye ez a baloldal, a közép és a jobb oldal, és nagyságrendileg mindenkinek van egy nagyjából egyharmadnyi részesedése a parlamentben, hogyha a parlamenti üléshelyeknek a számát nézzük. Innen már látszik, hogy itt azért nagyon nehéz kormányt alakítani, főként stabil kormányt, ugye nagyon szorosan együtt kéne működni ellentétes oldalon elhelyezkedő pártokkal. Ez az egyik, ami már alapból megnehezíti a helyzetet, és hát hozzájárul ahhoz, hogy azért az elmúlt hát nagyjából egy-két évben most már azért folyamatos belpolitikai válságok vannak Franciaországban. A másik az pedig egy gazdasági természetű magyarázat, hogy a mindenkori kormányra nagyon hálátlan feladat vár, mégpedig a költségvetési megszorításnak a feladata. Elmúlt években nagyon elszállt Franciaországban a költségvetési hiány. Lényegében alig volt olyan év, amikor 5% alatti költségvetési hiányt tudtak felmutatni. És hát az elemzők azzal számolnak, hogy ez a idei évben sem lesz másként, sőt 26-ban, 27-ben is 5% körül, picit inkább a fölött alakulhat majd a költségvetési hiány. Ugye ez hosszú távon nem fenntartható, mert nagyon masszív eladósodást okoz. Megszorításokra, költségvetési kiigazításokra lenne szükség. Ez meg politikailag ugye nem egy hálás feladat, ugye ez is nehezíti azt, hogy sikerüljön egy stabil kormányt alakítani. Ugye csak emlékeztető, ugye az előző kormány is nagyjából egy hónappal ezelőtt pont azért bukott meg, mert hogy egy jelentős költségvetési kiigazítást szerettett volna végrehajtani a 2026-os évben, és ennek kapcsán ugye az ellenzéki pártok ezt nem voltak hajlandóak támogatni, és hát egy bizalmatlansági indítvány keretében megbuktatták a miniszterelnököt.
Ja, azt lehetett olvasni az elmúlt hetekben, hogy Sébastien Lecornu most már ugye volt miniszterelnök, még azzal is megpróbálkozott, hogy a volt államfők és miniszterelnököknek a titkárságát csökkentsék, és hogy vegyék el az autóikat, meg a sofőrjeiket, mármint amit a francia állam biztosított, és hát ezzel éves szinten komoly 1,5 millió eurónyi megtakarítást ért volna el. Ekkora a baj?
Hát ezek szerintem inkább jelképes intézkedések. Egyébként volt olyan javaslata is, hogy például a nagyon magas jövedelműeket extra adóval sújtanák. Ez egyébként, ha jól emlékszek, akkor a éves szinten 250 millió euró, tehát azért olyan 100 millió forintos éves jövedelemnél játszott volna. Nyilván ez például a baloldalnak kedvezett volna, és szerintem ez a sofőrös történet is azt mutatja, hogy inkább a baloldal felé puhatalózott, az ő irányukba próbált meg kedvező lépéseket tenni, de nem sikerült velük együttműködést kötni. Hát egyébként technikailag még miniszterelnöknek számít, hiszen Macron nem fogadta el a lemondását. Hétfőn benyújtotta ugyan a miniszterelnök a lemondását, Macron megkérte, hogy ma estig még azért gondolkodjon rajta, próbáljon meg kormányt alakítani. Hát személy szerint én azt mondom, hogy ez inkább időhúzásnak tűnik. Nem valószínű, és nem is nagyon cikkeznek arról, hogy ma estig sikerülne bármilyen előrelépést elérni. Úgyhogy meglátjuk, hogy majd a következő napokban mi fog történni. Macronnak egyébként még mindig több lehetősége van. Az egyik lehetőség az, hogy ha megbukik a kormány, ami azért most tényleg elég valószínűleg tűnik, és inkább már csak ilyen technikai viták zajlanak arról, hogy most miniszterelnök, nem miniszterelnök, akkor egyrészt vagy nevez ki újabb miniszterelnököt, aki visszacsöppen az előző problémába, hogy nincs meg a kellő parlamenti támogatottsága, de legalább ugye megpróbálkozhat a kormány alakítással, és itt ugye a említett miniszterelnöknek, aki éppen most bukik meg, neki azért az egyik nagy hibájának pont azt tulajdonítják, hogy lényegében ugyanazokkal a miniszterekkel futott volna neki az új kormány alakításnak, mint akik az előző kormányban már megbuktak, tehát hogy eleve nem volt egy jó felállás. Tehát utoljára legalább elkerülheti ezt a hibát, de akkor is még kérdéses lesz, hogy a költségvetés terén sikerül-e előrelépéseket elérni. A másik út, ami Macron előtt nyitva van, az az előrehozott választásnak a kiírása. Hogyha erre az útra lépünk, akkor legkorábban november közepén, november végén kerülhet sor az előrehozott választásoknak a kiírására. Ez is egyébként még kérdéses, hogy ez valójában megoldást hoz-e. Nem annyira változott az elmúlt években a politikai pártoknak a népszerűsége. Nemzeti tömörülés, szélső jobboldal, Le Pen féle párt az még jobban előre tört, de továbbra is egy nagyon töredezett parlament jönne létre. Tehát ugye ez sem garancia egyébként arra, hogy sikerül megoldást találni. És hát a harmadik út, amit egyre inkább követelnek az ellenzéki pártok, és amitől egyébként Macron a leginkább elzárkózik, az az, hogy a köztársasági elnök Macron is mondjon le, mert hogy jelentősen hozzájárult az ő véleményük szerint a mostani politikai válságnak a kialakulásához Macronnak a politikája is.
Tételezzük fel, hogy valamelyik az utóbbi két verzió közül bekövetkezik, tehát mondjuk lemond Macron, és vagy kiírnak egy előrehozott parlamenti választást, ami mondjuk novemberben lezajlik, és mondjuk minden úgy alakul, hogy a jelenlegi ellenzéki pártok adják a többséget, és tudnak kormányt alakítani. Nekik nem kell majd megküzdeni ezzel a költségvetési kiigazítással?
Hát nekik is meg kéne küzdeniük, ez abszolút így van. Tehát a feladat az ettől még nem változik, és hát valószínűleg ők sem lesznek túlságosan hajlandóak erre. Tehát senki nem azzal kampányol értelemszerűen, hogy ő majd megszorít és végrehajtja a költségvetési kiigazításokat, mert hogy azért ez egy hálátlan feladat, és ebben azért többnyire belebuknak a kormányok. És éppen ezért ez egy roppant nehéz feladat tényleg, ami Franciaország előtt áll. Ugye a költségvetési hiányról már beszéltünk, hogy az ilyen 5% körül alakul, és amiről még nem beszéltünk, az a GDP arányos eladósodottság, hiszen az a másik probléma, és nyilván a kettő az összefügg, hogyha hosszú évekig nagy a költségvetési hiány, akkor nyilván az felhalmozódik, és idővel magas államadósságot fog okozni. Ugye Franciaországban azért már most is 110% fölötti GDP arányos eladósodottság van, és hát néhány év, tehát mondjuk 27-re, hogyha minden így marad, akkor elérik a 120%-ot is, ami egy borzasztóan magas érték, Európai Unióban tudtommal a legmagasabb érték lenne, és hát főként érdemes hozzátenni azt, hogy nem annyira régen, tehát mondjuk a 2008-2009-es pénzügyi válságnál, még ugyanott állt Franciaország, mint Németország, nagyjából ilyen 65-70% közötti GDP arányos eladósodottsága volt mindkét országnak. Németország hullámozva, de most is ott tart ennél a 60%-nál, nyilván válságok során egy kicsit megemelkedett, aztán utána megszorítottak, és visszatértek a 60%-ra. Ezzel szemben ugye Franciaország meg azt az utat járta, hogy a válságoknál ugyanúgy lazított, mint Németország, meg ahogy egyébként az a nagykönyvekben meg van írva, hogy egy anticiklikus fiskális politikát kell folytatni. Viszont amikor a jó idők, relatíve jó idők jöttek, akkor sem tudtak kiigazítani, akkor is tovább növelték az eladósodottságukat, és így alakult ki az a helyzet, hogy most ilyen 110% fölött áll az államadóságuk. És hát ennek egyébként a kötvénypiacon is megvan a hatása, hogyha a kötvénypiaci felárakat nézzük, akkor a Franciaország jelenleg magasabb felárakat kénytelen fizetni, mint mondjuk Spanyolország, Görögország, Olaszország, tehát hogy tényleg elmúlt időszakban megemelkedett az a kockázati felár, amit fizetniük kell a fiskális politikának a következményeként.
Van ebből kiút?
Hát elvileg létezik kiút, természetesen, hogy végre kell hajtani a költségvetési kiigazításokat. Ugye ez könnyű mondani, politikailag sokkal nehezebb végrehajtani. Szóval mindenképpen egy nehéz kiút járható csak.
Kíváncsian várjuk majd a fejleményeket. Köszönjük szépen az elmúlt percekben Nagy Andrást, az Erste részvényelemzőjét hallották, akivel a francia kormányválságról és annak költségvetési és pénzpiaci hatásairól beszélgettünk. Nagyon szép napot kívánunk neked, András, szervusz!
További szép napot kívánok!